Az első negyed év Lovewoodban végtelenül hosszúnak tetszett. Mintha egy egész korszak múlt volna el, és ez a korszak persze nem volt aranykornak mondható. Fárasztó küzdelmet kellett vívnom a nehézségekkel, amíg hozzászoktam az új rendhez, és a szokatlan feladatokkal alig tudtam megbirkózni. A félelem, hogy nem leszek képes a többi növendékkel lépést tartani, még inkább elkeserített, mint a sok nélkülözés és testi fáradtság, pedig az sem volt csekészség. Januárban, februárban és március első felében egy lépés sem tehettünk a kertfalon túl, kivéve olyankor, amikor templomba mentünk. Előbb a hó, később az olvadás tette járhatatlanná az utakat. De azért egy órát minden nap a szabad levegőn kellett töltenünk. Vékony ruhánkban állandóan diderektünk. Magas szárú cipőnk nem volt, a félcipőbe behatolt a hó, és ott olvadt el. Kesztyűtlen kezünk meggémberedett, kezünk-lábunk elfagyott. Esténként, ha lehúztam a cipőmet, tűrhetetlenül fájt és viszketett a fagyás okozta gyulladás, de éppen olyan kínos volt dagadt, sebes, merev lábujjaimat reggel cipőbe kényszeríteni. S kétségbejtően keveset kaptunk enni. Nemhogy egy jó étvágyú serdülő gyermeknek, de egy enge szervezetű étvágytalan betegnek sem lett volna elég az a táplálék. Ebből a silány táplálkozásból fejlődött ki az a szokás, amely különösen a kisebb növendégeket sújtotta. Ugyanis valahányszor alkalom kínálkozott, a kiéhezett nagylányok addig hízelektek a kicsiknek, vagy addig fenyegetőztek, amíg az alsóbb osztályosok a maguk ennivalóját oda nem adták a nagyoknak. Hányszor, de hányszor osztottam három felé azt a falat fekete kenyeret, amelyet uzsonnára kaptunk. Kétharmadrészt odaadtam az erőszakos nagylányoknak, és jó magam visszafojtott könnyekkel nyeltem le a megmaradt morzsákat, s a félbögre kávét, mert persze a kávé felét is elkönyörögték tőlem. A sivár téli vasárnapok sem hoztak semmiféle örömet vagy változatosságot. Két mérföldet kellett gyalogolnunk a Blackbridge-i templomba, ahol pártfogunk tartotta az Isten tiszteletet. Már akkor is fáztunk, amikor elindultunk. Mire megérkeztünk, még jobban fáztunk. Az Isten tisztelet alatt szinte megbénította a hideg. Minthogy a délutáni litániát is végig kellett hallgatnunk, nem volt érdemes közben hazamennünk, kaptunk egy kis hideg húst kenyérrel, éppen olyan szűkös adagot, mint máskor hétköznap az intézetben. A délutáni szertartás befejeztével egy dombon keresztül tértünk haza. A hó borította a hegyek felől, olyan kegyetlenül fújt az északi szél, hogy majd letépte arcunkról a bőrt. Most is látom Miss Templét, amint gyors, könnyű léptekkel halad mellettünk. Kockás köpenyét, hogy a szél bele ne kapaszkodjék, szorosan összefogja. Kedves szóval és jó példával buzdít, hogy ne csüggedjünk, csak bátran előre, mint a katonák. A többi tanítónő maga is olyan állapotban volt, hogy meg sem próbálta a növendékeket biztatni. Szegények. Ó, mennyire vágytunk egy kis fény, egy kis meleg után, mikor visszatértünk az intézetbe. De a nagylányok rögtön körülfogták a kandallókat, mégpedig két sorban. A kicsinyek csak hátul kuporoghattak, dermedt karjukat kötényükbe burkolva. A vasárnapi uzsonna némi vigasztalást hozott. Ilyenkor dupla adag kenyeret kaptunk, vagyis egy fél szelet helyett egész szeletet, és a kenyere még egy gyűszűnyi vajat is. Ez volt az az ünnepi csemege, amely egy héten át tartotta bennünk a lelket. Rendszerint sikerült ennek a bőséges lapkomának nem csak egyharmad részét, hanem a felét elfogyasztanom, a másik felétől ugyanis irgalmatlanul megfosztottak. A vasárnap este azzal telt el, hogy a katekizmust mondtuk fel kívülről, és Szent Máté evangéliumának 5., 6. és 7. fejezetét olvastuk. Miss Miller aztán egy hosszú könyörgést olvasott fel, ő is nagyon fáradt volt, folyton ásítozott. Néha a kicsinyeknek is föl kellett olvasniuk egy-egy szakaszt. Változatosságként néha Eutokuszból adott egy-egy jelenetet elő néhány kisebb növendék. Olyan álmosak voltak szegénykék, hogy alig álltak a lábukon, és kiestek a padból. Büntetésül a terem közepére állították ki őket, s félholtan bár, de állva kellett megvárniuk, míg az esti ima befejeződik. Egyik-másik úgy zuhant le általában a földre, mint egy zsák. Ezeket aztán a hetesek magas lábú székeihez támasztották. Mr. Brocklehurst látogatásairól még nem beszéltem. A megérkezésemet követő hónap első felében ugyanis nem volt otthon. Barátja, a főesperes, akinél vendégségben volt, talán nem engedte el. Én csak örültem, hogy nem mutatkozott. Fölösleges mondanom, hogy rettegtem a látogatásától. Sajnos végül mégis eljött. Egy délután, akkor 3 hete lehettem már Lovewoodban. Palatáblával a kezemben ültem a helyemen, és valami bonyolult osztási műveleten törtem a fejem. Közben szórakozottan kinéztem az ablakon, és egy férfit láttam a kerten keresztül jönni. Ösztönösen ráismertem a magas sovány alakra, és amikor 2 perccel később az egész terem a tanítónőkkel együtt, mint egy vezényszóra talpra ugrott, föl sem kellett néznem. Tudtam, kit tisztelnek ezzel a felállással. Valaki hosszú léptekkel végigment a termen, és egyszerre csak ott láttam Miss Temple mellett, aki szintén fölállt, azt a hosszú, fekete oszlopot, amely a Gateshead-i fogadószoba szőnyegén olyan vésztyústól meredezett előttem. Lopva rápillantottam, igen, valóban ő volt, Mr. Brocklehurst, nyakig felöltőben begombolkozva. Magasabbnak, soványabbnak és merevebbnek látszott, mint valaha. Nem ok nélkül féltem tőle. Élénken emlékeztem arra, amit Mrs. Reed az én gonosz hajlamaimról mondott. Arra is emlékeztem, hogy Mr. Brocklehurst megígérte Mrs. Reednek, tájékoztatni fogja az igazgatónőt és a tanítónőket rossz természetemről. Amióta itt voltam az intézetben, állandóan rettegtem az ígéret megvalósításától. Nap mint nap féltem az eljövendőtől, aki meg fog bélyegezni, mint egy javíthatatlan rossz gyermeket. Amitől féltem, most bekövetkezett. Mr. Brocklehurst ott állt Miss Temple mellett, valamit súgott az igazgatónőnek. Biztos voltam benne, hogy rólam, az én gonoszságaimról beszél. Gyötrelmes nyugtalansággal lestem Miss Temple szemét. Attól féltem, hogy most már ő is megvető tekintettel fog végigmérni. Feszülten figyeltem, s minthogy közel voltam hozzájuk, majdnem minden szót hallottam, s amit hallottam, az egyelőre megnyugtatott. Nem rólam volt szó. Azt hiszem, Miss Temple, a cérna, amelyet Loftonban vásároltam, meg fog felelni, éppen jó lesz a kalikó ingekhez. Hozzávaló tüket is vettem. Megmondhatja Miss Schmidtnek, hogy a stoppoló tükről megfeledkeztem, de jövő héten azokból is küldetek néhány csomaggal. És azt is mondja meg Miss Schmidtnek, hogy egyszerre semmi esetre se adjon egy növendéknek több tűt, mint egyet. Ha többet kapnak, nem becsülik meg, és elhányják. És ó, asszonyom, legyen szíves nagyobb gondot fordítani a gyapjú harisnyákra. Amikor utoljára itt jártam, megnéztem a konyhakertben kiteregetett holmit, és láttam, hogy a fekete harisnyák igen rossz állapotban vannak. A lyukak nagyságából arra kellett következtetnem, hogy a harisnyákat nem foldozzák rendszeresen. Mr. Brocklehurst elhallgatott. Úgy lesz, ahogyan kívánja, uram, felelte Miss Temple. És igen, asszonyom, folytatta Mr. Brocklehurst. A mosónő azt mondja, hogy van olyan növendék, aki 2-szer is vált tiszta gallért hetente. Ez tilos. Az intézeti szabályok csak heti 1 gallért engedélyeznek. Azt hiszem, erre magyarázattal szolgálhatok, uram. Agnes és Catherine Johnstont múlt hét csütörtökön meghívták tejára Loftoni barátaik, és én engedtem meg nekik, hogy erre az alkalomra tiszta gallért vegyenek föl. Mr. Brocklehurst bólintott. Hát jó, ha egyszer-kétszer előfordul, az nem baj. Csak kérem, ne tűrje, hogy szokássá váljék. Aztán még valami volt, ami meglepett. Mikor a házvezetőnővel átnéztem a számadásokat, láttam, hogy az elmúlt hét alatt a növendékek 2 ízben is kaptak löncsre sajtos kenyeret. Hogyan lehetséges ez? Átnéztem a szabályokat, löncsről sehol sem esik szó. Ki vezette be ezt az újítást, és milyen alapon? Ezért engem terhel a felelősség, uram, felelt Miss Temple. Ugyanis a reggeli olyan rosszul sikerült, hogy ehetetlen volt, és nem akartam, hogy a növendékek délig koplaljanak. Asszonyom, engedelmet egy pillanatra. Ön jól tudja, hogy én ezeket a lányokat nem akarom kényelemre és fényűzésre nevelni. A növendékeket türelemre, kemény önmegtagadásra kell szoktatni. Ha olykor előfordul, hogy az étel nem eléggé ízletes, teszem fel kissé nyers vagy túlfőtt, Nem szabad a leányokat valami finomabb csemegével kárpótolni, mert ezzel csak a testüket kényeztetjük, és megfeledkezünk intézetünk rendeltetéséről. Az ilyen szorványos esetek jó alkalmat szolgáltatnak a lélek nevelésére. Ilyenkor meg kell nekik magyarázni, hogyha pillanatnyilag éhesen maradnak is, lélekben annál inkább megerősödnek. A jó nevelő ilyenkor a régi keresztények nélkülözéseire, a vértanúk szenvedéseire hivatkozik, a mi Urunk tanításaira, hiszen Krisztus felszólította tanítványait, hogy vegyék vállukra keresztjüket, és kövessék őt. Ő mondotta, hogy az ember nem csupán kenyérrel él, hanem Isten igéjével. Idézzük ilyenkor a megváltó szavait, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítetnek. Ó, asszonyom, ha ön az odaégett zapkás helyett sajtos kenyeret ad ezeknek a gyermekeknek, bűnös testüket táplálja, és nem gondol arra, hogy halhatatlan lelkük éhen marad. Mr. Blackerhurst ismét elhallgatott. Túláradó érzelmei elfojtották a hangját. Miss Temple eleinte, mikor Mr. Blackerhurst beszélni kezdett, lesütötte szemét, de most egyenesen nézett maga elé, és arca, amely természettől fogva márványfehér volt, éppen olyan hideg és kemény lett, mint a márvány. Különösen a száját olyan erősen összeszorította, hogy az ember szinte azt gondolta, csak egy szobrász vésőjével lehetne szétveszíteni. Szemöldöke is megkövesedett szigorúságot árult el. Mr. Blackerhurst hátratett kezekkel állt a kandalló előtt, és fenséges tekintetét végigjártatta a növendékeken. Egyszerre pislogni kezdett, mintha valami elkápráztatta volna a szemét, vagy megbotránkoztatta volna. Megfordult és sebesebben, mint ahogy idáig beszélt, így szólt. Miss Temple! Az Istenért miért göndör annak a lánynak a haja? Annak a vörös hajúnak igen, az egész haja ki van bodorítva. Sétabottyával a bűnösre mutatott, kezeleszkedett. Azt a növendéket Julia Silvernek hívják, mondta nagyon nyugodtan Miss Temple. Na és, akárhogyan hívják, mi joga van neki, vagy bármelyik növendéknek arra, hogy ilyen frizurát viseljen? Hogyan merészeli valaki az intézet szabályaival dacolva kibodorítani a haját? Julia haja természettől fogva hullámos, felelt Miss Temple még nyugodtabban, mint az imént. Természettől fogva, de mi a természetnek sem teszünk engedményeket. Én azt kívánom, hogy növendékeink az isteni kegyelem leányai legyenek, mire való hát ez a cifraság? Százszor megmondtam, hogy a hajat szerényen, egyszerűen, szorosan hátra kell fésülni. Ennek a lánynak a haját tövig le kell nyírni, Miss Temple. Holnap küldök egy borbét. Másokat is látok, akiknek hosszabb a haja. Ott az a magas lány. Mondja meg neki, hogy forduljon meg. Az egész osztály forduljon arccal a fal felé. Miss Temple ajkához emelte a zsebkendőjét, hogy mosolyát elrejtse. De azért természetesen megparancsolta, hogy az egész osztály forduljon meg. Az első osztályosok, amikor megértették, miről van szó, engedelmeskedtek. Ahogy egy kicsit hátrahajoltam, jól láttam, hogy milyen grimaszokat vágnak. Kár, hogy Mr. Blackerhurst nem láthatta. Ha látja, talán ráeszmél, hogy külsőleg csinálhat a növendékekkel, amit akar, a belsejüket azonban nem változtathatja meg. Vagy 5 percig szemlélte a frizurákat, az élő érmek másik oldalát, aztán kimondta az ítéletet. Úgy kongott a szava, mint a lélekharang. A copfokat is le kell vágni. Miss Temple úgy látszik tiltakozott. Asszonyom, mondta Mr. Blackerhurst, én olyan uralkodót szolgálok, akinek birodalma nem erről a világról való. Az én hivatásom az, hogy kiöljem ezekből a lányokból a világi hiúságot, hogy megtanítsam őket szemérmesen és észszerűen öltözködni, megtanítsam őket arra, hogy ne fonjanak kontyot a hajukból, és ne cicomázzák fel magukat. És lám, ezek itt valamennyien befonták a hajukat. Mi ez, ha nem a megtestesült hiúság? Ismétlem, minden hajfonatot le kell vágni. Képzelje csak el, mennyi időt vesztegetnek. Mr. Blackerhurst nem fejezhette be a mondatot. 3 újabb látogató, 3 hölgy lépett be az ajtón. Kár, hogy nem jöttek korábban egy kicsit. Nem ártott volna nekik, ha hallják ezt a prédikációt a világi hiúságról. A hölgyek ugyanis rendkívül divatosan voltak öltözve, bársonyba, sejembe, prémekbe. A 3 közül a 2 fiatalabb, 16-17 éves csinos lányok voltak, szürke hótprém kucsmát viselt, akkori divat szerint strucc tollal díszítve. És az elegáns fejdísz alól művész ilyen bodorított hajfürtők kandikáltak elő. Az idősebb hölgy hermelin szegélyes, drága bársony átvetőbe burkolózott, s homlokán alhajból készült francia frufru kunkorodott. Miss Temple udvariasan fogadta a hölgyeket. Mr. Blackerhurst feleségét és leányait. És a terem felső részébe a díszhelyre tessékelte őket. Nyilván együtt érkeztek Hinton a nagy tiszteletű úrral, és amíg Mr. Blackerhurst hivatalos ügyeket bonyolított le a házvezetőnővel, meg a mosónővel és az intézet igazgatóját leckésztette, a hölgyek az emeleti helyiségeket járták sorba. Jelenleg Miss Schmidt boldogították megjegyzéseikkel és kifogásaikkal. Miss Schmidt volt ugyanis a hálószobák felügyelője, és ő volt a ruhatáros is. Nem értem rá a beszélgetésre figyelni, más dolgok vonták magukra és bilincselték le a figyelmemet. Amíg Mr. Blackerhurst és Miss Temple beszélgetésére figyeltem, gondom is volt arra, hogy magamat biztonságba helyezzem. Azt gondoltam, ha észrevétlen maradok, nem lesz semmi baj. Jól hátrahúzottam tehát a padban, és úgy tettem, mintha teljesen belemerülnék a számtan feladványba. A táblát úgy tartottam kezemben, hogy arcomat eltakarja. Talán nem is vett volna észre Mr. Blackerhurst, ha az áruló palatábla ki nem csúszik a kezemből, és nagy csörömpöléssel le nem esik. Minden szem felém fordult. Tudtam, hogy mindennek vége. Lehajoltam, hogy fölemeljem a kertétört táblát, és elkészültem a legrosszabbra. Ügyetlen teremtés, mondta Mr. Blackerhurst, és rögtön hozzátette. Ha nem csalódom, az új növendék. Még lélegzetesen vehettem, már folytatta. Ne felejtsem el, hogy erről is akarok valamit mondani. Aztán hangosabban, ó, milyen hangosan beszélt. Engedjétek ki a padból azt a gyereket, aki a palatábláját eltörte. A magam erejéből meg sem tudtam volna mozdulni, szinte megbénultam. De az a két nagylány, aki jobbról-balról mellettem ült, talpra állított és odalökött a retteget bíró elé. Miss Temple szeléden a fülembe súgta. Ne fécsén! Én láttam, hogy nem szándékosan tetted. Nem fognak megbüntetni. A szelíd suttogás tördöfésként járta át a szívemet. Még egy perc, és tudni fogja, hogy képmutató vagyok, és milyen meg fog vetni. Gondoltam, és megint elfogott a dű, Riddick, Blackerhurst és társai ellen. Hiába, engem más fából faragtak, mint Ellen Burns-t. Hozzátok ide azt a széket, mondta Mr. Blackerhurst, és egy olyan magas lábú székre mutatott, amelyikről éppen most szállt le egy hetes. A széket odavitték. Állítsátok fel rá ezt a növendéket. Valaki, azt sem tudom, ki volt már, felállított a magas székre. Feldúlt lelki állapotomban képtelen voltam a részleteket megfigyelni. Csak arra emlékszem, hogy alig egy méternyire voltam Mr. Blackerhurst-től, az orrával egy magasságban, meg hogy narancs és lila színű köpenyek és ezüstös trusztollag felhői kóvályok takarodtam. Mr. Blackerhurst a torkát köszörülte. Hölgyeim, fordult családjához, Miss Temple, tanító kisasszonyok és gyermekek, ugye valamennyien látjátok ezt a lányt? Persze, hogy láttak. A tekintetek tüze úgy égette amúgy is izzó arcomat, mint valami gyújtólencse. Mindnyájan láthatjuk, hogy még gyermek. Külsőre teljesen olyan, mint társai. A mindenható kegyelme olyan emberi formával ruházta őt fel, mint valamennyünket. Semmiféle eltorzulás nem jelzi, hogy mi lakozik belsejében. Ki hinné, hogy a gonosz lélek hű sáfárját és engedelmes szolgáját lelte meg benne? Pedig bármennyire fáj is, meg kell mondanom, hogy így van. Most némi szünet következett. Éreztem, hogy érverésem lassúbodik, és hogy átléptem a Rubikonon. Tudtam, hogy nincs más választásom. Az elkerülhetetlen megpróbáltatással keményen szembe kell néznem. Kedves gyermekeim, folytatta hével a fekete márványból faragott nagy tiszteletű úr, szomorú és gyászos kötelességet teljesítek, midőn felhívom figyelmeteket arra, hogy ez a lány, aki Isten báránya lehetett volna, nem közénk való, hanem, amint meggyőződtem róla, betolakodott ellenség. Óvakodjatok tőle, ne kövessétek példáját. Lehetőleg kerüljétek őt, zárjátok ki a közös játékból, ne álljatok vele szóba. Tartsátok szemmel minden mozdulatát, figyeljétek minden cselekedetet, mérlegeljétek minden szavát. Testét kell büntetni, hogy a lelkét megmenthessük, ha ugyan egyáltalán lehetséges a lelkét megmenteni. Mert ez a lány, ez a gyermek, nyelvem akadozik, miközben ezeket a súlyos szavakat kimondom, ez a gyermek bár keresztény ország szülötte, gonoszabb, mint azok a kis pogányok, akik idegen bálványokat imádnak, idegen bálványok előtt térdepelnek. Ez a gyermek megrögzött hazudozó. Most 10 percnyi szünet következett. Ez alatt teljesen magamhoz tértem, és láttam, hogy a Blakehurst család hőltagjai szemüket törölgetik. A mama megbotránkozva csóválja a fejét, a két lány pedig felháborodva suttogja. Szörnyűség! Mr. Blakehurst folytatta a vádbeszédet. Mindezt jótevőjétől tudom. Attól a kegyes és nagylelkű hölgytől, aki örökbe fogadta az árvát, és úgy nevelte őt, mintha édes gyermeke lett volna. Ez a szerencsétlen teremtés olyan gonosz hálátlansággal viszonozta a sok jóságot, hogy kiváló pártfogója végre is kénytelen volt őt saját gyermekeitől elkülöníteni, nehogy a rossz példa az ártatlan gyermekek lelkét is megfertőzze. A jóságos hölgy ide küldte pártfogoltját, hogy gyógyítsuk meg, mint ahogyan az ótestamentumbeli zsidók Betesda tavához küldték betegeiket meggyógyulni. Arra kérem az intézet igazgatónőjét és tanítónőjét, vigyázzanak, nehogy a víz is megposhadjon körülötte. Ezzel a fenséges befejező akkorddal Mr. Blakehurst begombolta felöltőjének felső gombját, szólt valamit a családjának, aztán elbúcsúztak Miss Templétől, és nagy garral kivitorláztak a teremből. Az ajtóból bírán még visszafordult. Egy fél óra hosszat maradjon ott a széken, és a mai nap folyamán senki nem merjen hozzá egy szót sem szólni. Ott álltam hát kipellengérezve. Én, aki azt mondtam, hogy még a magam lábán sem tudnék szégyen szemre az osztály közepén állni. Hogy mit éreztem, azt meg sem kísérlem elmondani. Mikor a Blakehurst család eltávozott, mindenki felállt megint. Azt hittem, megfulladok. Torkom elszorult. És akkor valaki elment mellettem, és felnézett rám. Micsoda fény sugárzott a szeméből. És ez a fény a szívemig hatolt. Mintha egy hős, egy vértanú haladt volna el nyomorult rabszolg egy áldozat előtt, és a maga erejét megosztotta volna a szerencsétlennel. Legyűrtem már-már kitűrni készülő dührohamomat, fölemeltem a fejemet, és azért is katonásan álltam a magas széken. Ellen Burns kérdezett valamit a varrásra vonatkozóan Miss Schmidt-től. Miss Schmidt leintette, amiért ilyen butaságokat kérdez, aztán visszament a helyére, és útközben megint rám mosolygott. Micsoda mosoly volt az! Ma is látom magam előtt, és tudom, hogy egy nagy lélek és az igazi bátorság megnyilatkozása volt az a mosoly. Megszépítette az éles arcvonásokat, felragyogtatta a besett, szürke szempárt. E pillanatban tündöklött Ellen arca, akár egy angyalé. Pedig Ellen Burns akkor is a rendetleneket megbélyegző karszalagot viselte. Alig egy órával ezelőtt Miss Thatchert összeszitta, mert pacát ejtett a feladatára, és kijelentette, hogy büntetésül másnap csak kenyeret és vizet kap ebédre. Ilyen tökéletlen az emberi természet. A legragyogóbb égi testet is elhomályosítják az efféle foldok, és Miss Kacsert meg a hozzá hasonlók szeme csak az ilyen apró hibákat veszi észre, a csillagtündöklését soha.